János evangéliumának 13. fejezetéből az első 5 verset olvasom. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet szerette az övéit e világban, szerette őket mindvégig. És a vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tudva, hogy az Atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyet körül volt kötve. Pedig Isten igéje, imádkozzunk.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves vendéget, testvért, lehet, hogy pár év múlva olyan leszek, mint egy szórakozott professzor. Egyik tanáromnak szokta a felesége mondani, hogy figyelj, a közé a két mondat közé, amit mondasz, tegyél egy harmadikat is, hogy mindenki értse. Lehet, hogy ilyen lennék én is, hogy vagy a prédikációt elmondom igen nélkül. Egy olyan igét hallottunk most, amiről szeretnék beszélni, ami ugye húsvét előtt hangzott el, vagy történt meg, amikor tanultam, még kellett egy tanulmányt készítenem, és akkor meg kellett néznem, hogy mikor is történt ez az esemény. És hát, ugye azt mondjuk, hogy a Páska ünnepségre gyűltek össze, de hát ez az esemény ez csütörtökön volt, a Páska pedig pénteken. És hogyha megnézzük, a történelemből lehet utána nézni leginkább, hogy abban az időben voltak olyan körök, ahol Páska bárány nélkül ülték meg a Páska vacsorát egy nappal korábban. És íme most is ez az eset van. Jézus és a tanítványai Páska bárány nélkül ünneplik a Páskát egy nappal korábban. És hát másnap olvasjuk azt, hogy Jézust, az igazi Páska bárány keresztre feszítik, akinek a csontjait nem törték meg. Ő volt az igazi Páska bárány, aki a bűnöktől megszabadította az embereket. 3 pontba szeretném, hát nem sűríteni, de összefoglalni ezt az igét. Először is arról szeretnék beszélni, hogy mi történt itt, mi ez a történet, ami itt le van írva. A szöveget szeretném egy kicsit górcső alá venni, és utána pedig 2 rövid pontocskában, hogy mi tanulhatunk mi ebből, mit vihetünk talán mi haza magunkkal ezen a vasárnapon. A történet ugye úgy kezdődik, hogy a húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyen át kell mennie a világból az atyához, jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Jézus szerette az övéit. Ez volt az első, ahol megálltam, hogy mit is jelent ez az ő szeretete. Szereti az övéit. Ugye tudjuk, hogy Jézus szereti az övéit, de mit is jelent ez itt most? Hiszen arról olvasunk, hogy átmegy ebből a világból abba a világba. János nagyon szereti használni Jézussal kapcsolatban a halál helyett ezt az átmegy szót. Ugyanaz a szó szerepel itt, mint amikor azt mondja Jézus a tanítványainak, hogyha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda menne. Egyik helyről átmegy a másikra. És az jutott eszembe, hogy talán az Édenkertben a bűnbeesés előtt is ez jellemezhette volna az emberiséget, nem a halálnak az a szaga, ami most ugye elterjedt, hanem hogy egyik helyről átmegy a másikba. Mint ahogy Illésnél olvassuk, vagy Mózesnél, vagy Énoknál, eltűnt a szemek elől, nem látjuk őket többé. Átmegy ebből a világból, az árnyékvilágból, az igazi világba, ahol már csak nem az árnyék van, hanem az árnyéknak az árnyékadója az igazi világ. És így már ezeket az embereket, legalábbis Mózest, Énókot, Illést nem a gyász kíséri, hanem leginkább az ámulat, hogy mi történik, mi történt, vagy mi történt volna. És ugye azt olvassuk, hogy Jézus azért megy el, hogy helyet készítsen a számunkra. Átmegy, hogy helyet készítsen nekünk is. Tehát mindazok, akik ő benne hisznek, akik az övéi, azokat ugyanúgy nem ez a pusztító gyász jellemzi, hanem átmegy innen, oda. És hát sokszor szoktam gondolkozni ezen, amikor látok valakit meghalni, és látom azt, hogy hát azért mehettem volna még hozzá, mondhattam volna még ezt, tehettem volna még azt. Anélkül, hogy nagyon a felelősséget ugye elhárítanám, de úgy szoktam mondani, vagy gondolni, hogy neki már jobb. Aki Jézussal halt meg, ment át abba az országba, neki már jobb. És itt is erről beszél Jézus. Nem arról beszél, hogy most akkor békén és cserben hagylak benneteket, azzal, hogy én innen átmegyek oda, hanem elmondja később azt, hogy neki, Jézusnak jobb lesz. A 14. versben, hogy azt mondja, hogy vagy a 14. részben, ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. De aztán azt is mondja nekik, hogy nekik is jobb. A 16. részben azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ha én itt maradok, akkor csak mindig egy helyen vagyok. De ha elküldöm a Szent Lelket, akkor általa veletek mindannyiótokkal egy időben ott vagyok. Tegnap vagy tegnap előtt gondoltam arra, hogy milyen önző vagyok, hogy arra gondolok, hogy a világon engem szeret Isten a legjobban, és én tudok hozzá bármikor, bármilyen órában, percben imádkozni. És ő biztosan ott van és meghallgat. De arra gondoltam, hogy viszont olyan jó, hogy a gyülekezetben is mindenki biztosan így gondolja, hogy ha nem gondolja, így kell, hogy gondolja. És a világ minden hívőjének így kell, hogy gondolja. Mindannyiunk így kell, hogy gondoljunk, hogy Isten ott van velünk. Minden helyzetben, minden helyen. Szerette őket. De ez az egyik, hogy átmegy egyik helyről a másikra, mert szerette őket. Hogy helyet készítsen nekik. De úgy olyan megdöbbentő, hogy szerette őket, és ezen a világon szerette őket, és olyan, mintha kicsit az lenne ebben az egészben, hogy hát sajnos el kell mennem. Hogy szerettem volna még itt lenni veletek egy kicsit. Egyik helyen Lukács írja, hogy szerettem volna eltölteni veletek ezt a vacsorát. Szerettem volna ezt a vacsorát megünnepelni veletek. De talán szerette volna őket még tanítani is. Azt is mondja, ugye, hogy amikor ő elmegy, akkor elküldi a Szent Lelket. Tehát még sok mondani való volna, de most ezt nem tudjátok elhordozni. De majd a Szent Lélek megtanítja. Tanította volna még a tanítványokat. Még úgy azok is szorultak volna egy kis tanításra. Aztán szeretett volna, és szeretett velük beszélgetni. Mi, amikor arra gondolunk, hogy hát egy ilyen nyakaskodó, makacskodó Péter, egy olyan heveskedő Simon, egy olyan Júdás, hát mit akart velük beszélgetni? Hát mit szeretett velük beszélgetni? Amikor magunkra gondolunk, a magunk esetleg gondolataira, a magunk esetlen hitetlenségére, hát mit szeret velünk beszélgetni Jézus? Mit szeret velünk időt tölteni? És egyáltalán, amikor azt olvasok, hogy Isten szeretett a hűvös alkonyatban Ádám és Éva jelenlétében lenni, keresni az ő társaságukat, mit jelent ez? Mit szeret Isten az emberen? Az Isten fia velünk beszélgetni, velünk időt tölteni? Mit szeret rajtunk? És mégis itt azt olvasjuk, hogy Jézus szerette az övéit. Ezen a világon szerette őket. Ezen a sok negatív jelzővel jelzett le, írt világon. Egyszerűen velük lenni, hát kivel? Péterrel. Ezzel, aki mindjárt meg is tagadja, hát Jézus tudja jól, hogy mindjárt meg is tagadja. Vagy Jánossal. Nekem most tudatosult bennem, hogy ki is ez a János, ilyen szeretett tanítvány, aki simán be tudott menni Kajafás főpap udvarára. Pétert ott beengedi, Péter háromszor meg is kérdezik, hogy te is biztos az ő tanítványa vagy. Péter muszáj, hogy tagadjon, vagy hát úgy belülről érzi, hogy muszáj, hogy tagadjon. János senki nem kérdezi meg, de miért? Mert Kajafás ismerőse. Mert ismeri Kajafást, mert egy Kajafást ismerni, hát azért, hogy az ő ismeretségébe tartozik, és senki nem kérdezi, akkor úgy meg lehet ottan bújni a zavarosban. Ki volt ez a János? Hogy neki ilyen szabad bejárása volt, hogy olyanokat leír itt a tárgyalásnál is, a korrupciós felnél Pilátus előtt, meg a Kajafásnál is, amit a többi tanítvány nem láthatott, nem hallhatott. Milyen protekciója van? Vagy Tamás, az a kételkedő. És Jézus szeret ezekkel lenni, ezekkel a hitetlenekkel, mindegyik elhagyja a kereszt alatt. Jánoson kívül. De János az protekciós. De mit szeret? Mit szeret Jézus rajtuk? És azt mondja az írás, hogy Jézus szeretett volna velük lenni, és talán velük is maradni, de valami nagyobb dolgot tehet most értük. Amit ugyan semmelyik nem ért meg, de nagyobb dolgot tehet értük. És azt olvassuk, hogy eljött az ő órája. Eljött az az óra. És milyen óra volt ez? Amikor Jézus tudja azt, hogy végre eljött az az óra, amiért jött erre a földre. Amiért érkezett. A feladatok feladata, a csúcsok csúcsa, amiért ő ezt a 30-33 évet végig élte. Eljött az az idő, amit talán úgy mondhatnánk, hogy a nem szeretem időszak, a sötét órák, az, amit úgy a zsigereiből ő is elkerült volna, és amiért azért kellett könyörögnie, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. De amikor látta az alagút végén a fényt, amikor látta, hogy most elmegy egy nagyobb dicsőségbe, mint amilyenbe volt, amikor látja azt, hogy mindjárt vége van ennek a sötét órának is, eljött az ő órája. Amikor a tanítványok aztán majd félni kezdenek, rettegni, hitetlenkedni, és ha lehet, akkor még nagyobb lesz az ő hitetlenségük. Amikor csalódnak benne, Jézus mindezt látta. Látta azt, hogy honnan jött, hova megy. Látta a sötétséget, a sötétség végét is. Eljött az ő órája, amiért erre a földre jött. És látott még valamit. Látta Júdást. Látta Júdást, akiről így olvasunk. Amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. Jézus ezt is jól látta. Hogy van itt egy valaki az asztal társaságomban, a legbecsesebb helyen, a legbizalmasabb körben, aki engem el fog árulni. És engem itt két dolog tartóztatott föl, két dolgon rökönyödtem meg, és bocsánat, de mind a kettő nyelvtanból jön ki. Az egyik, az a visszafordíthatatlansága ennek a Júdásnak, a másik pedig az a totális kényszer pályája, amin ő elindult és amin ő van. Ez a visszafordíthatatlanság, ez onnan jön ki, hogy a szövegben eredetileg olyan nyelvtani alap van, hogy perfektum, ami azt jelenti, hogy olyan befejezett cselekvés. Befejezett cselekvés, aminek kihatása van a jelenre. Akik tanultak idegen nyelvet, biztos, hogy tudják, meg jobban tudják. Valami a múltban megtörtént, és annak kihatása van a jelenre is. És itt az a szó szerepel, hogy belesúgta, hát más fordítások másképp adják vissza, szó szerint úgy van, hogy beledobta a sátán azt a gondolatot Júdás szívébe. Kázi úgy fordítja, hogy megvesztegette. Luther azt mondja, hogy beleadta, odaadta azt a gondolatot. A Szent István társulat azt mondja, hogy fölébresztette azt a gondolatot. És az aranyos, a jó kis régi fordítás, bocsánat a fordítóktól, azt mondja, hogy B-ötlött a szívébe, de aztán ott meg is fogant, meg is gyökerezett, és aztán szárba is szökkent az a gondolat. És ez egy visszafordíthatatlan dolog. Lehet, hogy jó szándéka volt Júdásnak először. Kiugrasztani a nyulat a bokorból. Na, jöjjön el az Isten országa, legyen meg az ő akarata, akkor jöjjön el az a király messiás korszak, ugrasszuk ki a nyúlat a bokorból. És lehet, hogy eleinte csak kicsiben gondolkozott, de a végén már látta azt, hogy mi is származott az egészből. És a másik fény pedig megint csak egy nyelvtani alakból jön. Itt az a szó szerepel, hogy hina, és görögül is nem az, hogy hoti. Hogyha le akarnám fordítani, az egyik az ilyen okhatározó, a másik az ilyen célhatározó. Nem azért súgta bele az ördög a fülébe, mert majd el fogja aztán árulni. Tehát nem azért súgta bele, dobta bele a szívébe azt a gondolatot, hogy vagy mert el fogja őt árulni, hanem azért, hogy elárulja. És ez egy ilyen olyan nyelvtani alak, hogy muszáj, hogy ez megtörténjen. Ugyanaz a szó szerepel itt, mint a legelső versben. Tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a másik, tehát az atyához, a másik világba. Muszáj, hogy megtörténjen. Egy kényszerpálya, muszáj, hogy az történjen, ami elő van írva. És ez a kettő dolog engem igenis megfogott. Mert lehet, hogy Júdásról úgy beszélnek sokan, és megpróbálják ma minél többen úgy beállítani őt, mint aki hát jót akart. Hát mondom, kiugrasztani a nyulat a bokorból, eljöjjön az Isten országa. Isten viszont nem úgy gondolta, ahogy Júdás gondolta, ő jót akart, és akkor mondhatnánk, a végén már eljutnak egyesek oda, hogy Júdás nélkül nem lenne megváltás ma. Sokáig el lehet jutni, a Biblia sehol nem mond ilyen szavakat, hanem azt mondja, hogy az ördög vetette bele ezeket a gondolatokat az ő szívébe. És eleinte kicsiben, a végén már egész nagyban ez történik. És ördögi gondolatok voltak, és látjuk azt, hogy az ördög kicsiben kezdi, aztán egészen messze viszi. És nem lehet jóra magyarázni mindazt a kényszerpályát, amire itt Júdás ráárt. De olyan hatalmas az, ahogy leírja a Biblia azt is, hogy Jézus a Gecsemáné kertjébe ráár valami másik kényszerpályára. Azt imádkozza, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám. És innentől kezdve ő irányítja a dolgokat és az eseményeket. Amikor jönnek a elrablói, akik megfogják őt, először ők leborulnak. De aztán muszáj, hogy vele vigyék. Aztán, amikor a főpap udvarába kihallgatják, már az ember majdnem azt várja, hogy mindjárt elengedik, mindjárt szabadon bocsátják, mert nincs egy olyan tanú sem, aki az igazat mondaná, két olyan tanú, aki az igazat mondaná, mindjárt szabadon kell, hogy bocsássák, de mégsem. És Pilátus előtt, amikor már úgy érezzük, hogy mindjárt szabadon bocsátja Pilátus, tehát nem talál benne semmi bűnt, és ezt többször is kijelenti, és föltesz neki egy olyan kérdést, amire ha Jézus válaszol, akkor muszáj, hogy elengedje, akkor Jézus hallgat. És Jézus uralja és irányítja ezeket az eseményeket is. Szemben Júdással, akit a szívében a gondolatok eluralnak, leuralnak, és viszik, sodorják magukkal. Olyan könnyű most ezt így hátulról nézve szemlélni, látjuk azt, hogy honnan indul, hova megy, de ne felejtsük el, hogy már a Biblia első lapjain is erre figyelmeztet Isten igéje. A 10 parancsolatban benne van már, hogy ne kívánd. Hogy ne kívánd. És még akkor magyarázza is a Biblia, az már az Új Szövetség vége felé, mert a kívánság megfogalmán bűn szül, a bűn pedig teljességre jutván halál nem. Milyen jó nekünk, hogy meg is magyarázza Isten igéje ezt a tömör megfogalmazást, hogy ne kívánd. Mert azok a gyökerek, vagy azok a kis kívánságok eluralkodnak. Pál még aztán hozzátesz, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Hát amikor az embernek vannak kívánságai, akkor nem biztos, hogy ez a legkönnyebb, fogjul ejteni a saját gondolataimat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak, de mégis ez az, ami meggátol bennünket is, hogy azon a kényszerpályán maradjunk. És micsoda csalódás, mondhatnánk, éri Jézust abban is, hogy az egy szem júdeai tanítvány árulja előtt. A többi mind galileai volt, mind a megvetett nemzetségből, ugye az északi térségről. Végre itt van egy nemes, egy igazi júdeai, aki biztos meg fogja érteni, és nem. És az egyetlen júdeai elárulja Jézust. Elárulja a céljait, elárulja a helyét, és átadja az ellenségnek. Jézus tudta mindezt. Tudta azt, hogy honnan jön, tudta, hogy az Atya Istentől jön, tudta azt, hogy mi volt ez a 30 év, tudta, hogy mi volt ez a 3 év aktív szolgálatban, tudta azt, hogy honnan jön, és tudta azt, hogy hova megy. Tudta azt, hogy ő kicsoda, és tudta azt is, hogy a tanítványok kicsodák. Tudta azt, hogy minden hatalom az ő kezében van, mindent az Atya Isten az ő kezébe helyezett, olvasok itt ebben a szakaszban, tudta azt, hogy Istentől jön, és oda is megy vissza, hogy dicsőségből jön, és dicsőségbe megy. Hogy előtte áll a szenvedés, amin keresztül kell menni a sötét órán, hogy látja az alagút végén a fényt, és látta azt, hogy ő fogja ítélni az élőket és a holtakat, hogy minden hatalom a kezében van, hogy amit mond, az úgy is van, és úgy is lesz. Tudta mindezt. Amikor 8-osok voltunk, meg volt a fél évi bizonyítvány, az év vége már nem számít. Akkor már mindenki leeresztett, senki se figyelt órán, szegény tanárok. Amikor a dolgozók megtudják azt, hogy a következő munkahelyre fölvették őket, akkor ezen a munkahelyen már nem teljesítenek olyan jól, legalábbis környezetemet figyelve a munkahelyem. Amikor már tudja azt, hogy mi lesz a következő lépés, akkor úgy leeresztünk. De amikor még nem látjuk a jövőt, akkor minden úgy feszeng belül. Jézus tudta azt, hogy mi fog történni, tudott mindent pontosan egészen jól. És mégis valami fantasztikus dolgot csinál. Valami meglepőt. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen is volt az a hatékonyság, amivel ő dolgozott, akkor megint csak megdöbbenünk. Itt van 12 tanítvány, 12-ből egy elhagyja, 12-ből egy marad a kereszt alatt, aztán választanak újat, aztán a 12-ből később egyet nem ölnek meg, többit kit hamarabb, kit később megölnek, alig-alig hallgatnak rájuk, és ha körülnézünk mind a mai napig, ha összehívnánk egy-egy bibliakört a munkahelyünkön, vagy az iskolában, egyetemen, valami apró kis százalék jönne csak össze. Milyen hatékonyság. Hogyha valaki ezeket a számokat szeretné átültetni a vállalkozásába, hamar becsukhatná az ajtót. És itt ülünk. Ki tudja, hogy hány igehirdetést hallottunk már, ki tudja azt, hogy mennyi maradt meg bennünk, és hogyha azt nézzük, hogy mennyi lett valóság, és mennyi ment át a gyakorlatba az életünkbe, akkor néha siralmas a eredmény. Jézus tudta azt, hogy honnan jön, hova megy, tudta, hogy ezeket a tanítványokat mi veszi körül, tudta azt, hogy saját gondolatukban meggyökerezve csak a pünkösd mozdítja ki őket majd. Egyébként a saját gondolataiból. Egyébként az egész egy teljes csőd. És mégis valami fantasztikus dolgot cselekszik itt. Letelepednek mind a 13-on egy asztalhoz. Mind le vannak telepedve, kényelmesen elhelyezkedtek. És akkor azt olvasok, hogy Jézus föl kell az asztaltól, levette a felső ruháját, körülköti magát egy törülközővel, és elkezdi a tanítványok lábát mosni. Ezeknek a tanítványoknak a lábát. És nem a fejét mossa meg, bár hát ugye gondolhatnánk, hogy egy Péternek azért járna egy fejmosás, ez a magabiztosság, ez a meldöngetés, hogy na majd én megtartom a te beszédeidet, én majd megyek feled a halálba is. Nem, hanem a lábait mossa meg. És nem azt nézi, hogy összeesküdött ellene a világ, hogy mindenki ellene fordul, a tanítványok elhagyják, egyik elárulja, és lehetne sorba sorolni, hogy mi minden kudarc és nehézség vár rá. Nem a keserűsége növekedhet föl, és növekszik föl, hanem föl kell az asztaltól, és szolgál. Akkor, amikor egy fáradtó nap után hazajövünk, és letelepülünk az asztal mellé, akkor talán minket nem az jellemez, hogy na, akkor még a vizet is idehozom külön, akkor még a sót is idehozom külön, akkor még a tányért is külön, meg nem tudom, mire van szükség, hanem majd a másik, aki kevesebbet munkálkodott, kevesebbet dolgozott, majd ő idehozza. És Jézus nem ilyen. Föl kell a kényelmes asztal mellől, terített asztal mellől, és valami olyat tesz, amit senki nem várt volna el tőle. Az a munka, amit itt tesz, nem csak hogy rabszolgáknak a feladata, hanem csak olyanok feladata volt, akik nem zsidók voltak. Csak akik nem zsidók, azoktól lehetett ezt elvárni és kikényszeríteni, zsidó rabszolga nem volt kötelezhető erre a feladatra. És Jézus föláll az asztal mellől, és ezt a munkát kezdi el végezni. És nem mondja azt, hogy minden mindegy, tudom azt, hogy honnan jövök, hova megyek, tudom, hogy keresztre feszítenek, tudom, hogy hatékonyságról nem lehet beszélni, föl kell, és megmossa a tanítványok lábát. És ezzel valami nagyot alkot, most kezd valami nagy elkezdődni. Valami nagy dolog történni. Gondoljunk csak arra, hogy most a 13. rész elején vagyunk. A közepén beszél egy új parancsolatról, szeressétek egymást. A 14. részben arról beszél, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A 15. részben arról beszél, hogy milyen az igazi szőlőtő, hogy nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Legalábbis értelmeset, maradandót biztos, hogy nem. Aztán a 17. részben olvasunk a főpapi imáról, ahol az övéiért imádkozik, és velük együtt érettünk is, akik hallgattunk az ő szavukra. Vajon Jánosnak miért volt ennyire fontos, hogy egy ilyen hosszú Páska vacsorát írjon le? Tele tanítással, tele fontos dolgokkal. És mindez úgy kezdődik, hogy Jézus föláll az asztaltól, és szolgál nekik. Amikor már minden úgy néz ki, hogy megvan, le van fixálva, persze nem akarok a determinizmusról beszélni, majd később, nem erről van szó, hogy minden mozdíthatatlan. Amikor már minden úgy néz ki, hogy előre el van írva és készítve, akkor Jézus valamit még cselekszik. Akkor Jézus még valamin változtat. És van az a mondás, ugye talán régi mondás, hogy úgy imádkozz, mintha minden Istenen múlna, és úgy dolgozz, mintha minden rajtad múlna. Amikor már úgy néz ki, hogy minden változhatatlan, és amikor úgy néz ki, hogy minden előre el van intézve. És két dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi is vonatkozik ránk, talán mi szólíthat meg bennünket ebből az igéből. Az egyik az, hogy honnan jössz és hová mész, és a másik pedig ez a változhatatlanság, amiről itt olvasunk. Jézus tudta azt, hogy mi fog rá következni. Honnan jössz és hová mész? Tudod-e azt, hogy honnan jössz? Elnézve a munkatársaimat, sajnos látom azt, hogy egyesek csak úgy tudnak élni, hogy valahogy túléljék az életet, hogy isznak és felejtenek. Nem akarok emlékezni a tegnapra, nem akarom tudni, hogy mi lesz holnap. Iszunk, bulizunk, jól érezzük magunkat és szórakozunk. Milyen élet az ilyen? Amikor igazándiból ez a cél, hogy felejtsek. Vagy mások tényleg csak a carpe diem, szakítsd le a napot, élj a mának, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. És így élnek buliról bulira. És hát látva ezt, az ember tényleg csak látja, hogy akár csak 20 éves korukra is mi minden bűnt összeszednek, és mi minden torz erkölcsi látást, mi minden faramúci dolgot szednek össze, amikor egészen természetes az, hogy a feleséged mellett azért még keres magadnak más nőket is, de a feleségednek muszáj, hogy hű legyen. Ez úgy valahogy még logikailag sem értelmezhető, legalábbis nekem nem, de valahogy bevett köztudat. Mennyi bűnt összeszednek ezek a 20 évesek, és ha valaki egy kicsit is megkapargatja a lelki ismeretüket, egyből tiltakoznak, egyből bezáródnak, egyből mindenféle más lelki út és tanítás után néznek, csak hogy a lelki ismeretüket elhallgattathassák. És tényleg egyesek az őrültségbe, vagy az őrültségig jutnak, és milyenek lennénk mi, hogyha azon az úton járnánk, amin a többség, amin a tömeg, ha velük együtt mozognánk, hogyha nem történt volna valami az életünkben. Hova tartanánk most? Nyilvánvaló, hogy annak az önpusztító életnek a vége micsoda. Jézus nem egyszer beszél arról, hogy aki ebből az életből, ebből a fajta életből, életmódból nem tér meg, a halálban marad. Honnan jössz és hova mész? Egyáltalán hol vagy? Tudod-e azt, hogy hol vagy? Hogy átmentél-e Istennek országába? Hogy elfogadtad-e Jézust annak a megváltónak, aki ő valójában? Aki ő magát annak mondta. Honnan jössz és hova mész? Tudod-e, hogy honnan jössz? Mert ez a tudat, hogy tudom azt, hogy miből tértem meg, sok mindenben ad kitartást és reménységet. Az a tudat, hogy tudom, hogy Isten mit bocsátott meg, mi mindent bocsátott meg nekem, az sok mindenre ad erőt ezek után is. Ha ennyi mindent meg tudott nekem bocsátani, akkor meg tudja nekem a következőket is bocsátani. Ha ennyire nagy volt az ő szeretete, hogy akkor, amikor mi bűnben éltünk, ő már meghalt értünk, és értem, akkor ezután is igen nagy az ő szeretete, hogy amikor már évek óta szeretnék, és próbálok, és akarok az ő útján járni, és elestem, ő segít fölkelni. Tudod-e, hogy honnan jössz és hová mész? Hogy hova tart az életed? Hogy az Isten a mindennapokban is veled van. Tudod-e azt, hogy aki kétszer születik, egyszer hal meg, de aki egyszer születik, kétszer hal meg. Aki nem csak biológiailag született meg, hanem megszületett lelkileg is, újjá született onnan felülről, Isten országából. Aki kétszer születik, csak egyszer biológiailag hal meg, aztán úgy, ahogy Jézus átment ebből a világból abba a világba, az Atyához, mindannyian átmegyünk abba a világba, akik benne hiszünk. És mondom, ez a hit ad erőt sokszor, és reménységet a mindennapokban, bármi úton vagyunk is. És a másik pedig ez a változhatatlanság, amikor Jézus már látja azt, hogy mi fog történni. Jézus látja azt, hogy mi következik rá, és a tanítványokra is. Amikor már látjuk azt, hogy minden hanyatlik, látjuk azt, hogy minden egyre inkább távolodik Istentől ezekben a napokban is, amikor látjuk azt, hogy a gyülekezetünknek is igen-igen kevés kihatása van a környezetére, alig-alig térnek meg emberek, amikor látjuk azt, hogy a sátánnak az egyik jellemzője, hogy világosság angyalaként jár közöttünk, és nem tudjuk, mi sötét és mi világos, mi fekete és mi fehér, merre van az Isten útja, és merre, melyik a sátán útja. Amikor látjuk azt, hogy mennyien vannak, akik süketek Isten igéjére, amikor látjuk azt, hogy minden a vége felé közeledik, akkor olyan jó azt olvasni, hogy Jézus valami más példát ad elénk. És persze mondom, hogy nem a determinizmusról van itt szó, arról, hogy előre minden le van fixálva, mindennek rendelt nem csak ideje, hanem módja van, minden úgy fog történni, ahogy előre a nagykönyvben meg van írva. Nem erről van szó, mert ugye a kommunizmus is egy nagyon szép és jó dolog volt, és működött is volna, csak egy dologgal nem számoltak, egy tényezővel, az emberrel. És ez az, amivel itt Jézus számol. A fő történések rögzítve vannak. Jézus az Atyától jön, a kereszten keresztül, a föltámadáson keresztül visszamegy az atyához. Lesz egy áruló, van egy áruló is. Közöttünk van az áruló, mondja Jézus. A fő dolgok előre vannak határozva, de Jézus emberekkel számol. És megmossa a lábaikat. És ahogy mondtam, nem a fejüket mossa meg. Olyan jó az, ahogy látjuk, hogy akiktől nem lehetne olyan sok mindent várni, itt vannak ezek a tanítványok, Péter, aki meg is tagadja őt, nem is egyszer, nem is kétszer, hanem háromszor is. Aztán itt van Tamás is, a többiek sokan mind, és látjuk azt, hogy Jézus megmossa a lábaikat. Nem a fejüket. Nem a lelkükre próbál beszélni és hatni. Hanem valami rabszolga munkát végez. Valami rabszolga munkát. És ezzel ő példát mutat. Amikor már úgy látszik, hogy semmi nem lehet változtatni, amikor már úgy néz ki, hogy ez a gyülekezet olyan, amilyen, és nem lehet rajta változtatni, amikor egyeseknek már csak olyan gondolatuk van, hogy jaj, hát ezzel nem vagyok megelégedve, meg azzal nem vagyok megelégedve, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus talán, hogyha emberileg nézi, akkor ezzel a tanítvánnyal, meg azzal a tanítvánnyal nem volt megelégedve. És nem a fejüket mossa meg, nem oktatja ki őket, hogy ezt meg azt másképp gondold, csináld, hanem megmossa a lábukat. Azt mondja is, hogy ti még nem értitek azt, hogy mi történik, hogy mit jelent ez az egész, de majd idővel megértitek. És amikor már a másik felé nincs egy jó szavunk sem, mert hát be van betonozódva a maga gondolatvilágába, és hát ő már olyan, amilyen, akkor itt Jézus egyértelműen azt a példát adja elénk, hogy viszont ne a fejét mossuk meg. Hogy ne azt próbáljuk rá bizonyítani, hogy te ezt és azt csinálod, és ilyen és olyan vagy, és ezt és azt másképp kéne látnod és gondolnod, hanem megmosni a lábát. Valami rabszolga munka, valami olyan, amit senki nem is várna el tőlünk. Senki nem is kényszeríthetne rá. Mondom, zsidó emberre, zsidó rabszolgára ezt a munkát nem lehetett volna rákényszeríteni. Az a történet jutott eszembe, mikor egy lelkésznek panaszkodtak, hogy hát amikor beteg voltam, egy se látogatott meg engem ebből az egyházból. És akkor a lelkész bölcsen azt mondta, hogy hát hogyha úgy látod, hogy erre a szolgálatra van hely, akkor talán állj be. És végezd, és látogasd az embereket. És nem az a feladatunk, hogy megmondjuk a másiknak, hogy mit csinálsz jól, mit csinálsz rosszul. És talán nem is ott van a mi helyünk, amit jól látunk, hogy na ott azért másképp kéne azt csinálni, majd én megmondom, hogy hogyan. De hogyha érezzük azt, hogy valami nem megy, valami nem gördülékeny, akkor az mutatja azt, hogy viszont van nekünk szolgálatra helyünk. Hogyha már minden olyan be van betonozódva, akkor egy feladatunk van, szolgálni valaki, vagy valakik felé. Amikor eljön az az idő, az a rendelt idő, amikor már csak szolgálni lehet, amikor már édeskevés valakinek a gondolkodás módját megváltoztatni, amikor már minden ilyesmi felesleges, de lehet szolgálni. És még egy kis zárójelbe hozzátenném, hogy viszont ne úgy élj, hogy mindig meg kelljen bocsátani. Ugye a keresztényeknek a feladata az, hogy mindenkinek megbocsássanak, és Jézus erre hívta föl a figyelmünket, hogy bocsáss meg nem csak 7-szer, nem csak 77-szer, hanem sokszor és végtelenségig is, egy nap 490-szer. Az a feladatunk, hogy megbocsássunk a másiknak. De vannak olyan emberek, akik tényleg úgy élnek, hogy muszáj nekik minden pillanatban megbocsátani. Mert mindig mulasztanak, mert mindig csak magukkal gondolnak, mert mindig csak a könnyebb részt szeretnék megfogni, mert mindig csak az evésnél, a munkánál is csak magukra gondolnak. Ne úgy élj, hogy csak megbocsátani kelljen. Íme itt van előttünk, amit Jézus csinál. Senki el nem várhatta tőle, megdöbbentő, amit tesz, de szolgál. És így gondolhatunk mi is a másikra, a testvérünkre, a szerettünkre, a gyülekezetre, a hozzátartozóinkra, az ismerőseinkre, a szomszédainkra, akik felé szolgálhatunk mi is. És van-e még értelme valamit csinálni ebben a világban? Mert Jézusnál látjuk azt, hogy tudta azt, hogy mi fog történni. Gondolhatta volna, hogy most már teljesen mindegy, hogy mit fogok csinálni, ti menjetek valamerre, engemnek hagyjatok szenvedni, hagyjatok meghalni, hadd csináljam azt, amiért jöttem. Jézus nem ilyen. Nem azt mondja, hogy már nem lehet semmit sem változtatni, minden teljesen mindegy, éljünk a mának, használjunk ki a mai napot, aztán holnap meglátjuk, hogy mi lesz. Nem. Nem olvasunk erről. Viszont Luthernál olvasunk olyasmiről, hogy azt mondta, ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is elültetnék egy almafát. Ha tudnám is, hogy mi történik holnap, akkor is bölcsen és Istenszerűen cselekednék mind a mai napig. Így ez vezessen bennünket, tudva azt, hogy honnan jövünk és hova megyünk, tudva azt, hogy miből szabadított meg bennünket Isten, tudva azt, hogy mi mindent bocsátott meg azoknak, akik Jézusban hisznek, tudva, hogy mit jelent, vagy sejtve, hogy mit jelent az, hogy valakik befogadták Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Tudva azt, hogy mi minden ajándékot kaptunk azzal, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte az ő szent lelkét, hogy a mindennapokban velünk legyen. Tudva azt, hogy a mindennapokban van nekünk reménységünk, és hogy mi mindent kapunk Istentől ezáltal is. És valóban úgy van az, hogy hűsége végtelen, ahogy énekeltük is. Hűsége végtelen. És látjuk, hogy a tanítványok milyen reményteljesek? Nem reményteljesek voltak. De látjuk azt, hogy Jézus nem is rájuk épített, hanem arra, hogy majd elküldöm 50 nap múlva a szent lelket, és akkor majd teljesen másképp fognak gondolkozni. És íme elküldte az ő szent lelkét, hogy mi a mindennapokban másképp tudjunk cselekedni, élni, mint ahogy azt talán bárki is elvárhatná, talán a tömeg sodrása megkövetelné, hogy úgy éljünk, ahogy az ő neki tetszik. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk ezért a te igédért is. Köszönjük neked, hogy megváltottál, hogy magadnak néppé szenteltél. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy mit műveltél, mit munkáltál itt ezen a földön, és hogy mind a mai napig munkálsz bennünk is. Köszönjük, hogyha láthatjuk azt, hogy te ki vagy, hogy te honnan jöttél és hova mentél, hogy neked milyen dicsőséged van, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, és te ítélsz élőket és holtakat. És minden térd meg kell, hogy hajoljon. Muszáj, hogy meghajoljon te előtted. Add meg azt mindannyiunknak, akik itt ebben a teremben ülünk, akik halljuk a te ígédet, akiknek van még fülünk a hallásra, add meg, hogy ideje korán meghajtsuk a mi térdünket te előtted, és ne csak halálunk órájában kelljen bevallanunk, megvallanunk, hogy tiéd a hatalom. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te nem visszaéltél a te hatalmaddal, hanem éltél vele és megváltottál bennünket, hogy megtisztítasz minden bűnünktől és sömörgőzésünktől és szeplőnktől, és a magad országába akarsz átvinni minket. Köszönjük, hogy aki kétszer születik, csak biológiailag hal meg, de örökké élhetünk veled, hogy nem kell, hogy a gyász letaglózzon, hanem örülhetünk annak, hogy veled élhetünk örökké. És légy áldott azért, hogy annyi embert ismerhettünk, ha szüleink, ha testvéreink ilyenek voltak, akikben reménykedhetünk, hogy te átvitted őket a te országodba. Légy áldott azokért az életekért, akiktől tanulhattunk, akiknek az életét láthattuk, és téged láthattunk meg benne. Kérünk, hogy hadd lehessünk mi is ilyenek, akik szeretjük a másikat tanítani, de jobban szeretünk talán szolgálni. és nem a szolgálatot mutogatjuk, hogy mi miben és hogyan milyen jól szolgálunk, hanem tényleg merünk rabszolgaként szolgálni, olyan munkát végezni, amit talán észre sem vesznek, amit talán meg sem becsülnek, amikre méltatlanok volnánk, mert sokkal értékesebbnek érezzük magunkat. Te látod azt, hogy mit és hogyan lehetne még ebben a gyülekezetben is végezni. Légy áldott a szolgákért, akik szolgálnak, akik némán, csendben végzik háttérben is a munkát, ami miatt előre juthat ez a gyülekezet is. Kérünk, hogy mutasd meg mindannyiunknak a helyét. Köszönjük neked, hogy minden helyzetben mellettünk vagy. Mellettünk állsz, és hallod a mi imádságunkat, fohászunkat. Látod, hogy mire van szükségünk, és te tudod igazándiból, hogy milyenek vagyunk, hogy ránk nem lehet igazán építeni, de a te lelked által képessé teszel. Szeretnénk is így tovább menni a mi útunkon. Örömmel, hittel, reménységgel teli. Szeretnénk a te gyermekeidként élni, a munkahelyünkön is bizonyságot tenni rólad, és bizonyságnak lenni te rólad. Kérünk, hogy hadd legyen hatása a mi szavainknak, a mi tetteinknek. Kérünk, hogy hadd tudjunk veled járni. És légy áldott a minden napokért, amikben nem hagysz el bennünket. Jó lehet, ha arra nézünk, hogy milyen hatásfokkal szolgálunk, és hirdetjük a te ígédet. Nem sokkal dicsekedhetünk. De köszönjük, hogy mellénk adod a te lelkedet. És légy áldott azért, mert megerősíted az erőtleneket, a megfáradtakat, erősítsd is az ő hitüket. Kérünk a betegekért, a magányosokért, az egyedül lévőkért. Kérünk az idősekért, kérünk azokért, akik kétségbe esnek, kétségeskednek, erősítsd az ő hitüket. Kérünk a mi országunkért, népünkért, hadd ne csak az önzés legyen divat, hadd ne csak a szórakozás, hadd ne csak a felejtés, hanem nemes cselekedetekért kérünk, önzetlen szolgálatokért. Kérünk, Urunk, hogy a te országod úgy jöjjön el, hogy bennünk is megteremt a gyümölcsödet. Hadd legyünk eszközeid ebben a feladatban. Amen.